Április 27-én késő este hirdette ki a magyar közlönyben a kormány a gazdasági stabilitásról szóló törvény egyes szabályainak vészhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló kormányrendeletét. Ennek lényege az, hogy a vészhelyzet idejére a kabinet felfüggeszti a költségvetés hiányára vonatkozó fiskális szabályt. Arról, hogy ez milyen következményekkel járhat, Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Először a 2021-es új költségvetés, vagy módosított költségvetés esetében, valamint a jövő héten benyújtásra kerülő 2022-es költségvetésben nem kell betartani azt a szabályt, ami előírja, hogy a hiány célja 3% alatt legyen a GDP arányában, további mentesítést ad magának a kormány, ezúttal rendeleti szinten, de várható volt egyébként ez a módosítás, ugyanis az Uniós Bizottság is felfüggesztette ezt a 3% alatti elvárását, továbbra is, hogy a koronavírus válság miatti kilábalási folyamat nem akarják megtörni Európában, és ezért pontilag várhatóan 2022-ben sem fogják elvárni az országoktól, hogy 3% alatt legyen a költségvetési hiányuk.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hiány elszállhat, tehát innentől kezdve semmi nem szab majd határt a hiány növekedésének?
Van azért a finanszírozási korlátai ennek lesznek, ezért nem szállhat el korlátok nélkül a költségvetés hiánya. Ugye ezt látni kell, hogy az idei költségvetés hiányt emelte a legutóbbi módosításában meg 7,5%-ra a kormány, és ez egyébként jövőre csökkenni fog, csak nem akkora mértékben, mint egyébként az eredeti fiskális szabályok elvárnának, mert jövőre 5,9%-os költségvetés hiány célt tűzött ki a kormány. Nem mondanám azt, hogy itt korlátlan mértékű pénzszórás valósul meg, mert ennek a piac azt érdekesen nézni, vagy furcsa szemmel nézni, és a finanszírozás oldalon ezt meg is kell oldani, bárnál nagyobb hiánynak a finanszírozását, de úgy látszik, hogy a kormány az idei évben egyáltalán nem aggódik emiatt, ugye emelte 1%-ponttal a GDP-re is a hiánycélt, az idei hiánycélt, és jövőre, ahogy említettem, szűkülni fog az a költségvetési mozgástér, de ettől függetlenül a beruházásokra és a járványügyi kiadásokra, már a részteket még nem ismerjük, az eredetinél korábban tervezett magasabb mozgástéret akar hagyni magának, annak ellenére, hogy a költségvetési tanács ezt összehúzott szemmel nézi. A jegybank elnöke bent ül a költségvetés tanácsban, tehát ez a két vélemény egyáltalán nem független egymástól. A jegybank aggódik a jövő évi gazdasági túlsűtöttség miatt, ugye az, hogy kisebb mértékben vágja vissza a hiányt, nagyobb keresleti hatás jelentkezett a költségvetésen keresztül, ez árfelhajtó inflációs nyomást generáló tényező lehet, és emiatt aggódik a jegybank, mert ugye ehhez alkalmazkodnia kellene elsősorban a monetáris politikában is, viszont reagált is már ugye a pénzügyminisztérium a tegnapi közleményében, amikor bejelentette, hogy jövő kedden nyújtja be Varga Mihály a költségvetést a parlamentnek, és amellett érvelt, hogy a fokozatosabb, kisebb léptékű költségvetés hiány lefaragás jobban megkíméri, és kevésbé veszélyezteti a még törékeny, de elindult gazdasági kilábalást, ami a koronavírus járvány után indult meg az idei évben, és várhatóan jövőre is erőteljes gazdasági növekedés lesz. Azt még el kell mondani, ugye, hogy a mostani fiskális szabályrendszer lehetőséget ad egyébként, hogy eltérjen a kormány a 3% alatti hiánycéltől, de csak abban az esetben, hogyha recesszió várható a gazdaságban, ugye idén és jövőre is erőteljes növekedés várható, ezért kellett átmenetileg kiiktatnia most még rendeleti úton ezt a szabályt, de a költségvetés tanácsnak a dokumentumában azt ígérte egyébként a kormány, hogy ezt a jövő héten belül nyújtandó salátatörvényben is rendezni fogja.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. Hosszú távon is növelheti Magyarország államadóságát az európai helyreállítási terv hitelből finanszírozott része, állapította meg az állami számvevőszék. Az ÁSZ felügyeleti vezetője az Inforádiónak elmondta, hogy a mintegy 3400 milliárd forintos hitel felvétele lehetőség Magyarország számára, de az ország külső sérülékenysége és az adósságpálya szempontjából is ez rejt kockázatokat. Pálmai Gergelyt kérdeztem.
Ebben a Next Generation helyreállítási alapban két tényező van, az egyik a hitel, a másik pedig a közvetlen támogatás. És mi azt láttuk, hogy a közvetlen támogatás az egyrészt könnyebben kezelhető, le lehet hívni mindenféle különösebb kockázat nélkül, ezért ennek a gyors lehívása és a gyors ütemezése tudja a gazdaság újraindítását is szolgálni. Ugyanakkor a hitel része, abban igen vannak kockázatok, ennek a hitelkeretnek a sajátossága, hogy a kifizetések, a meghatározott célkitűzések mutatószámok teljesítéséhez kötöttek. Ezeknek az eléréséig növelik a tagállami költségvetés finanszírozási feladatát. Ezt fontosnak tartom kiemelni. Ezeknek a forrásoknak a hitel része, pedig a hitelkeret lekötésének a mértékéig szintén az álmodosságot terhelik. Ugye egyébként is az idei évben, tavalyi évből adódóan ezek a makrogazdasági folyamatok jellemzőek, tehát az álmodosság is tavaly növekedett. Ebből kifolyólag fontos ezekre rámutatni, ezeknek a kockázatoknak a jelentőségére, amik nyilván a döntéshozatalt is tudják alakítani, befolyásolni.
Belekalkulálja-e a pénzügyi tárca a költségvetés módosításakor a hiány növekedésébe, vagy az államadósság növekedésébe az ebből eredő kockázatokat, tehát ugye az európai helyreállítási terv hitelből finanszírozott részéből eredő kockázatokat?
Igen, mi ugye megnéztük, a szemeszék megnézte a 21-es költségvetés módosítását is, ugye mint a költségvetési tanács munkáját támogató tevékenysége keretében, meg ugye említettem véleményezzük a 22-es költségvetésnek az előkészítését is, mint szemeszék részén, meg költségvetési tanács támogatása tekintetében is, és azt tapasztaltuk, hogy igen, a módosításnak is egy része már erre való felkészülés, hiszen kellett megelőlegezni összegeket, amit a 21-es költségvetésnek a módosítása már tartalmaz, és ugyanezek az összegek megfigyelhetők a 22-es költségvetésben is. Nyilván ennek a költségvetési egyenlegülés az államháztartásra gyakorolt hatásával egyidejűleg.
Mire lehet felhasználni majd ezeket a forrásokat? Ugye nyilván azért van egyfajta fölpántlikázása ezeknek a forrásoknak, tehát célzottan lehet majd felhasználni, de pontosan mire?
Ugye az Európai Bizottság is meghatározott különböző célokat, amikre ezek a források majd igénybe vehetők, most függetlenül attól, hogy támogatás vagy hitel, és mi is azt láttuk, hogy ugye a magyar kormány is meghatározott ilyen célokat. Itt most ki tudnám emelni az egészségügy fejlesztését, az infrastruktúra fejlesztését, közlekedési infrastruktúrára gondolok, a felsőoktatás fejlesztését, illetve a körforgásos gazdaságra való átállást.
Pálmai Gergelyt, az ÁSZ felügyeleti vezetőjét hallották. Tovább javultak a magyar agrárium kilátásai az idei év első negyedévében a tavalyi utolsó három hónaphoz képest, derül ki a Takarék Agrár Trend Index mutatójából. A Takarékbank agrárelemzői ugyanakkor arra számítanak, hogy idén átlagosan 15-20%-kal emelkedhetnek az élelmiszerárak. A részletekről Hollósi Dáviddal, a Takarékbank agrárüzletágának ügyvezető igazgatójával beszélgettem.
5. alkalommal publikáltuk a Takarék Agrár Trend Index eredményeit. Azt látjuk, hogy egy 8-tól 48-as skálán ma már az agrárium bizalmi indexe 32 ponton van. 35 pont lenne az ideális egyensúlyi állapot, de ez már egyre közelebb vagyunk, egy emelkedő trendet látunk. A mezőn két részre szakadt, vannak az átlag vagy az átlag feletti ágazatok, az elsősorban a szántóföldi növénytermesztés, tojástermelés, zöldség, húsmarha, tej, szántóföldi zöldségtermesztés, és vannak a jelentősen átlag alatti ágazatok, ez pedig a sertés, baromfi, szőlő, bor és gyümölcs ágazat. A szántóföldi növénytermesztésben az elmúlt fél évben közel 30, van ahol 50%-os áremelkedés következett be a gabonárakban, tehát a termesztők egy jó időszakot zártak ebben a tekintetben. Ugyanez már nem mondható el a sertés és baromfi ágazatokról, amelyek ugye főleg ezeknek a szántóföldi növénytermesztési ágazatoknak az outputját, tehát a gabonát használják fel takarmányként, ott nagyon jelentős takarmányár robbanások következtek be, illetve a sertéspesztés és baromfi influenza is tombolt az ágazatokban, valamint az export dömping termékek árával kellett hadakozni a termelőknek. Úgyhogy ott egy negatívabban jövőbe való bizalom, de én azt gondolom, hogy ezen már nagyjából túl vannak a tenyésztők, és ebben a második negyedévben ki fog tudni ez egy kicsit simulni, kisebb profittal számolhatnak, de túl fogják írni ezt az időszakot, és utána remélhetőleg egyensúlyi állapotba tudnak kerülni.
A takarmányárak emelkedése, amitől a fogyasztók is tarthatnak, hiszen ugye a kiskereskedelmi láncok végén a fogyasztó áll, és várható, hogy drágulni fognak azok a termékek, amelyeknél takarmányt használnak fel, mennyiben befolyásolja a gazdák várakozásait, kilátásait. Van-e esetleg olyan szegmens, amelyben nagyobb a félelem emiatt?
Inkább azt gondolom, hogy a gazdáknak egy olyan várakozása van, érvényesíteni tudják ki a magasabb takarmányárakat a feldolgozók felé, a feldolgozók pedig a kereskedelmi láncok felé, a kereskedelmi láncok pedig a fogyasztók felé. A fogyasztók felé az a rossz hír, hogy azt gondoljuk, hogy a következő hónapokban egy élelmiszerár növekedés fog bekövetkezni a piacon, de én nem gondolom azt, hogy a magas input árakat 100%-ba át tudják árazni a termelők, a tenyésztők és a feldolgozók a fogyasztók felé. Ez ahogy megyünk előre a termékláncban, ez egyre nehezebben érvényesíthető.
A Takarékbank agrárelemzői egyébként mekkora élelmiszerár növekedést áraznak be a következő időszakban?
Nem számoltuk ezt ki pontosan, ugye egyes termékeknél ez nagyon különböző lehet. Én azt gondolom, hogy a tavalyi évhez képest 15-20%-os áremelkedés az nem tűnik valószínűtlennek.
Minden élelmiszer esetében, vagy pedig csak a takarmányárak emelkedéséhez kötött élelmiszerek esetében, tehát ugye a állati termékek, a hús, a tej vagy a tojás esetére vonatkozik ez a kalkuláció?
Minden termékre vonatkozik, csak különböző mértékben. Azt látjuk a piacon, hogy az agrártermelésnek az input árai minden tekintetben és minden fázisban és minden termékben megnövekedtek. Itt a műtrágyáról, a növényvédőszerekről, a premixekről, vitaminokról, gázolajról, bármiről beszélünk, ami termeléshez kell, az jelentős növekedésen ment át. És ez ugye a legtöbb állati és növénytermesztési termék esetében érezteti hatását. Ott lehet egy kicsit kedvezőbb a fogyasztó szempontjából, ahol valami miatt egy dömping mennyiség alakul ki, amit viszonylag olcsón tudunk előállítani. Vagy egyáltalán nincs rá kereslet, ugye ez gyakran a szállodaiparral, tehát a horeca szektorral hozható össze, ez pedig meg már ugye a pandémiához vezet. Ott lehet egy alacsonyabb ár, de ez meg ugye a termelőknek azért egy fájó pont.
Hollósi Dávidot, a Takarékbank agrárüzletágának ügyvezető igazgatóját hallották. A pandémia hatására tavaly nyáron új történelmi csúcsot döntött az aranyára. Az árfolyam azóta már stabilizálódott, ezért egyre több jegybank él azzal a lehetőséggel, hogy növeli aranytartalékát, mondta az Inforádiónak az aranypiac.hu ügyvezető igazgatója. Schmidt Kálmán kérdeztem.
A koronavírus járvány bő egy évvel ezelőtt indult, akkoriban az arany árfolyama 1600 dollár környékén alakult, egy pánikszerű felvásárlási hullám jelentkezett, mutatkozott meg Magyarországon, de nem csak nálunk, hanem szerte a világban, és ennek eredményeként hát nagyon érdekes dolgok történtek. Egyrészt elfogyott a fizikailag legyártott arany, rúd és érme készlet, úgyhogy a keresletet nem lehetett kielégíteni a vásárlóknak, adott esetben több hetes várakozási idővel kellett számolniuk, hogy megkapják azt az aranyat, amit szerettek volna birtokukba venni fizikailag, és az árfolyam ennek eredményeként a nagyjából 1600 dolláros árszintről elkezdett emelkedni. 2070 dollárig jutott az árfolyam tavaly augusztus elejére, tehát egy 25-30%-os emelkedést láthattunk az év folyamán, meredek emelkedést rövid idő alatt, azóta az arany árfolyama korrigál, ebben a pillanatban nagyjából 1760-70 dollár környékén jár az árfolyam, tehát az elért új történelmi csúcsról egyébként, mert új történelmi csúcsról futott föl az arany árfolyama, ilyen drága, ilyen sokat nem kellett fizetni az aranyért korábban, mint tavaly augusztusban még soha. Azóta visszább jött az árfolyam, korrigál, ahogy említettem, de hát továbbra is azért a pandémia kezdetéhez viszonyítva lényegesen magasabb árszinten próbál stabilizálódni az árfolyam ebben a pillanatban.
Ugye a Magyar Nemzeti Bank is növelte az arany tartalékát nemrégiben 31,5 tonnáról 94,5 tonnára, de ugyanakkor a világ többi jegybankja is növeli az aranykészleteit. Milyen folyamatok figyelhetőek meg?
Az MNB április elején jelentette be, hogy az eddigi 31,5 tonnáról 94,5 tonnára megemelte, vagy megemeli az ország aranytartalékát. Ez egy hatalmas meglepetés volt ez a hír. A lengyel jegybank néhány héttel korábban már bejelentette, hogy 100 tonna aranyat tervez vásárolni az elkövetkezendőkben, pontos időpontokat nem adott meg, de hát a Magyar Jegybank felől ilyen hír, ilyen jelzés előzetesen nem érkezett, de nem csak a vásárlás ténye volt váratlan az MNB részéről, hanem a nagyságrendje is. 63 tonna arany, átszámítva nagyjából 6 milliárd dollárnak felel meg, ez egy jelentős tételnek tekinthető, úgyhogy a nemzetközi sajtó is kiemelten foglalkozott ezzel a hírrel. Amúgy ez a lépése az MNB-nek abszolút beleilleszkedik az utóbbi évek megváltozott tartalékolási stratégiájába, ami azzal kezdődött, hogy 2018 tavaszán Londonból hazaszállították az addig ott őrzött csupán 3,1 tonnás aranykészletet, majd 2018 őszén, még ugyanabban az évben következett be az első aranyvásárlás hosszú szünet után, akkor jutottunk el a 31,5 tonnára, és most ezt növelte a háromszorosára még az MNB. Ezzel 13%-ra emelkedett nagyjából az arany
aránya a tartalékokon belül. Ez már egy elég tisztességes nagyságrendnek számít, elmarad egyébként messze a nyugati országok történelmileg örökölt aranytartalékától, de a feltörekvő kelet-európai országok tekintetében azért ez már egy jelentős aranykészletnek számít. Hát az MNB egyébként a koronavírus járvány időszakában kibontakozó kockázatokkal, új kockázatok kezelésével indokolta ezt a vásárlást, megugró államadósságok, inflációs félelmek, nemzetstratégiai jelentőség, és így tovább, tehát ezek hangzottak el a kiadott sajtóanyagban. A nemzetközileg azért azt mondom, hogy a tavalyi évben visszaesett a jegybankok aranyvásárlási kedve, tekintettel a megemelkedett aranyára, de most, hogy korrigál az árfolyam, visszább kerül, azt gondolom, hogy a jegybankok ismét a színre lépnek, és várhatóak még további aranyvásárlás, nem csak a lengyelek részéről, de folyamatosan vásárol például India, a törökök és így tovább, tehát a világban azért egy komoly átértékelődés zajlott az utóbbi 10 évben is már, és hát folyamatosan zajlik az arany vonatkozásában a jegybankok részéről.
Hagyományosan az Egyesült Államok rendelkezik a legnagyobb aranytartalékkal?
Messze, az Egyesült Államok 8000 tonnát meghaladó aranytartalékkal, második helyen a németek következnek, 3,3 tonnával, ennél a két országnál 70%-ot meghaladó mértékű az arany aránya a devizatartalékokon belül. A következő Olaszország 2400 tonnával, Franciaország szintén nagyjából ez a nagyságrend, aztán az oroszok következnek 6. helyen, akik hát az utóbbi években nagyon sok aranyat felvásároltak, majd Kína, és így tovább Svájc a 8. helyen.
Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu ügyvezető igazgatóját hallották. A tavalyi 5%-os GDP csökkenés nagyjából 15-20%-os értékcsökkenést eredményezett a kereskedelmi ingatlan piacon, mondta a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi rendszer elemzési igazgatóságának vezetője a jegybank legújabb jelentését bemutató online sajtótájékoztatón. Nagy Tamás hozzátette, hogy az ipari logisztikai szegmens tekinthető az elmúlt év nyertesének a jelentés szerint.
Az iparlogisztika nevezhető talán nyertesének az elmúlt egy évnek, hiszen a kihívások ellenére végső soron érdemi keresletbővülés, a kínálat csúcsaérése mellett is az érték maradást, az érték kismértékű emelkedését tudta eredményezni. Ezzel szemben az irodapiacon, a kiskereskedelmi, nem beszélve a szállodai piacon érdemi értékcsökkenést tapasztaltunk. Ugye itt alapvetően láttunk egy, ahogy korábban is beszéltünk róla, egy kicsi rugalmatlan fejlesztési aktivitás, de azért már lehetett látni, hogy a fejlesztések során az új projektek indulását inkább a kivárás jellemzi, még azon adott projektek esetében, ahol volt némi rugalmasság a kivitelezésben, ott próbáltak a fejlesztéssel egy alacsonyabb sebességre kapcsolni. Ugye nagyon nagy kérdés volt a tavalyi évben a bérlői díj, a bérlői fizetési képességnek az alakulása. Itt összességében azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a kiskereskedelmi szektor volt az, ahol kétszemjegyű bérleti díjcsökkenéseket láttunk, míg iroda és iparlogisztika esetében a díjak összességében szinten maradtak. A moratórium érdemben segítette ezeknek a kereskedelmi ingatlan projekteknek a finanszírozását, nagyon sok esetben életben tartotta, szálloda finanszírozás esetében a magas moratórium arány ezen projekteket. Természetesen a moratórium kifutásával azonosítottunk mi is már sérülékenyebb kitettségeket. Látjuk azt, hogy a bankok szigorítottak a tavalyi év során a hitelezési sztenderdeken, de látni fogjuk, hogy előre tekintve ez a szigorítás már nem mondható el, sőt, egy-egy bank esetében és egyes szegmens esetében már mérsékelt lazítást is jeleztek a bankok. Összességében az a konszenzus alakult ki, hogy a visszapattanó GDP növekedésnek a pozitív hatása inkább a második fél évtől érezteti majd pozitív hatását valamennyi kereskedelmi ingatlan szektorban.
Nagy Tamást, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi rendszerelemzési igazgatóságának vezetőjét hallották. Az MNB intézkedéseinek eredményeként közel 4,5 milliárd forint jogosulatlanul elvont pénz került vissza a fogyasztókhoz 2019 óta. Erről az Inforádiónak a jegybank felügyeleti vezetője beszélt. Binder Istvánt kérdeztem.
A Nemzeti Bank nagyon sokszor kap egyedi jelzéseket fogyasztóktól, különböző jogsérelmekről, és amikor ezeket áttekintjük, kivizsgáljuk, kiderül, hogy bizony más ügyfeleket is érint ez a jogosulatlan elvonás. 2019 eleje óta Így 10 000-es nagyságrendű ügyfélkör esetében tártunk föl 246 millió forint értékben jogosultlanul elvont összegek kapcsán ügyeket, amelyek sérelmesek voltak a fogyasztók számára. A folyamatos felügyelés keretén belül a gyorsaságot is figyelembe véve a Magyar Nemzeti Bank ilyenkor felszólítja a bankokat ezeknek a jogosultlan elvont összegeknek a visszafizetésére, és hát ez a 4 milliárd forintnyi összeg ebben a jó 2 évben így került vissza az érintett fogyasztókhoz.
Ki lehet-e emelni ügytípusokat, amelyeknél jellemzően vagy leginkább megjelentek biztonságok, ami miatt fogyasztóvédelmi intézkedésekre volt szükség, és ami miatt visszakerült pénz fogyasztókhoz?
Egy viszonylag nagy ügycsoportot jelent az állami kamattámogatásra kapcsolatos, állami kamattámogatásra nyújtott lakáshitelek esete, ahol több bank is volt, amelyik nem a vonatkozó jogszabály előírásának megfelelően számított fel kamatot, kezelési költséget. Mind a két esetben a Magyar Nemzeti Bank fellépése nyomán beszámította a többlet befizetéseket az érintett bank, vagy pedig a különbözetet visszafizette az ügyfeleknek. Egy másik esetet jelentett, amikor a forinttól eltérő devizanemben vezetett fizetési számlánál belföldi tranzakciókat végeztek az érintett ügyfelek, és hát nem az a teher jelent, nem az a költség jelent meg az ő számlájukon, amit ténylegesen fizetniük kellett, az utóbbi volt magasabb, ezt is visszatérítették az érintett ügyfeleknek a bank munkatársai, és hát előfordult az is, hogy bankársjás tranzakciók esetében helytelenül számítottak limitet és SMS értesítési díjat az érintett ügyfelek számára. Itt is megtörtént a visszatérítés, illetve előfordult az is, hogy egy-egy fogyasztóbarát termék esetében a vállaltnál és a megengedettnél magasabb ügyleti kamatszintet, illetve díjat terheltek az ügyfeleknek.
Ezeket jellemzően az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzései után foganatosítják, vagy pedig különböző fogyasztói panaszok alapján?
Itt nem csak arról van szó, hogy a jegybank akkor lép föl, hogyha mondjuk egy általános vagy célvizsgálatot végez az érintett banknál, hanem az érintett ügyfelek, tehát a panaszra forduló ügyfelek ügyeit is adott esetben úgynevezett folyamatos felügyeléssel, tehát a vizsgálatokon túli folyamatos kapcsolattartással és bizony adott esetben számonkéréssel tekinti át a Magyar Nemzeti Bank. Egyetlen egy ügyfélnek a története, vagy az esete, vagy a panasza is bizony rávilágíthat arra, hogy nem egyedi szintű problémáról van szó.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották. Februárban is folytatódott a bérek dinamikus növekedése. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 414.400 forint volt, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset pedig 275.600 forintot tett ki, mindkettő 9,8%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák Józseffel beszélgettem.
A KSH adatai alapján 414.000 forint volt a bruttó átlagkereset, a nettó pedig 276.000 forinton alakult, 9%-kal nőttek a keresetek, ami továbbra is azért azt mutatja, hogy eléggé jelentős a vállalati szférában a béremelkedési ütem. A költségvetésnél azonban ennél is gyorsabban, ott 13% feletti volt az emelkedés, de azért nem mindenki örülhet tett ilyen gyors bérdinamikának. A költségvetési szektorban azért leginkább az egészségügyben tapasztalt 30%-os béremelés, és ami alapvetően az orvosokra koncentrálódott, az játszotta a főszerepet.
A bruttó medián kereset ugyanakkor közel 100.000 forinttal alacsonyabb, mint az átlag. Ez mit jelent? Mit akar ez a fogalom?
Nos, a KSH ugye közzétette a medián kereseteknek az alakulását is. Ugye korábban az elmúlt években azért a medián keresetről sokat nem lehetett tudni Magyarországon. A februári adatok azok azt mutatták, hogy 316.500 forint a bruttó medián kereset, hát ez pedig ugye 100.000 forinttal majdnem alacsonyabb, mint a bruttó átlagkereset. A nettó fizetés ebből adódóan 210.000 forint környékén alakul, ugye a mediánt kereső polgárok számára, de ugye alapvetően nagyon sok tényező befolyásolja a nettó keresetnek az alakulását, ugye ilyen például a családi kedvezmény is. Ha megnézzük mondjuk a bruttó keresetnek, a bruttó átlag keresetnek a nettóját, akkor az ugye 276 ezer forint, az kedvezményekkel együtt is 784 ezer forintot jelent. Ugye itt a medián esetében pedig láthatjuk, hogy egy jóval alacsonyabb összegről kell beszélnünk.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.